Az Eszter Táska a Civil Rádióban. Túlélők és emlékmécsesek. Nemrég bukkantam rá erre a kazettára, egy tavaly készült beszélgetést tartalmaz, amit a Civil Rádióban folytattunk. Úgy érzem, most is aktuális. Eszter és Sőn Edina arról faggattak engem, hogy miért is jött létre az Eszter Táska. Fontosabbak voltak a további témák, hogy miért is fontos a női irodalom, hogy miért kell odafigyelnünk a holokauszt túlélő nők elbeszéléseire, és hogy mi is az az emlékmécses. A Rádió Zsé hallgatóságát is érdekelheti ez a beszélgetés, és ezért most kihagyok belőle néhány tavaly aktuális részletet, ami ma már valószínűleg elvesztette a jelentőségét, és egy kis zenét hozzátéve már is egy nagyszerű Eszter Táska produkciót hallhatnak. Remélem másoknak is érdekes lesz, ugyanúgy, mint ahogy nekem az volt.
Teufel gleich neben Städtel, wasche die Gänse la vermeid alle Gorschein. Die euch lach glanzen, moi flieber lach a Schmeichel, sind sie halide Läufer im Zubein. Heidi, 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 deutsche Gänse la ha heima, heima, heim. Heidi, 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 deutsche Gänse la ha heima, heima, heim. Heidi, 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 deutsche Gänse lach a heima, heima, heim. Heidi, 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 deutsche Gänse lach a heima, heima, heim. Dorwein Teichel gleich neben Städtel, waschte die Gänse lach a meidele Gorschei. Die Oig lach glanzen, oi flippa lach a Schmeichel, sind sie halide, leufach hin zu gehen. Heidi, 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 deutsche Gänse lach a heima, heima, heim. Heidi, 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 deutsche Gänse lach a heima, heima, heim. Wie drei Blatzwei, ach Kuppe, wenn mich denn sie mich besossen und du alte Schatten, hab weg mich schon gehen. Heidi, 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 deutsche Gänse lach a heima, heima, heim. Heidi, 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 deutsche Gänse lach a heima, heima, heim.
A mikrofonnál Lányi Eszter, és Sőn Edina is remélhetőleg mindjárt megérkezik, csak a csúcsforgalom felemésztette, és a mai vendégünk Pécsi Katalin, irodalomtörténész. Nagyon sok szeretettel üdvözlünk, és miről fogunk veled beszélgetni ma?
Hát gondolom, hogy a női irodalomról.
Igen, a női irodalomról, az Eszter Táska műhelyről, aminek te alapító tagja vagy, ha jól tudom.
Igen.
És hát én szeretném, hogy egy kicsit beszélnénk zsidó irodalomról is, általában nem csak kifejezetten a női irodalomról, gondolom ez is belefér.
Persze.
Jó, akkor én először kérdeznélek téged az Eszter Táska műhelyről, hogy találtátok ki ezt az Eszter Táskát, vagy miért jött létre, meg mikor jött létre, és hogy mit csináltok pontosan?
A furcsa neve van, gondolom, hogy igen. Vagy kíváncsi, mi is az az Eszter Táska. A múltunk egy kicsit régebbi, mint a nevünk. Arra gondoltam pár évvel ezelőtt, hogy miért van az, hogy annyi érdekes nő van az élet minden területén, a zsidó világban is, és mégis olyan keveset ismerünk a csúcson már, vagy legalábbis kevés szó esik róluk. És akkor a Szombat című újság felajánlására csináltam egy interjút, illetve egy interjú sorozatot érdekes nőkkel. Akkor találkoztam Pető Andreával, aki feminista történész. Ő foglalkozott már női történetek gyűjtésével és oral history gyűjtéssel és holokauszt történetek gyűjtésével, és később újra összetalálkoztunk, és eszünkbe jutott, milyen jó lenne, alapítanánk egy állandó csoportot, és női témánkról írnánk a Szombat című újságban. Ez volt a kezdet. 2001. januárjában jelent meg az első számunk, ilyenkor decemberben adtuk le az első számunkat. Ez a furcsa név azonnal jön, hogy arra gondoltunk, hogy amíg az ószövetségi történetekben is olyan kevés hősnő van, de a kevesek egyike, Eszter sem maradt meg, mert Hámán táskának hívjuk a purim és ütemint, és nem Eszter táskának. Arra gondoltunk, ez a táska, ez abszolút szimbolikus, mert női táskából annyi izgalmas dolog hullik elő, hogy ellevelek, emlékek, érdekes történetek.
És akkor ez egy gyűjtőtáska.
Igen, ez egy gyűjtőtáska.
Akkor te viszed az irodalmi vonalat inkább az
Eszter. Igen, hát úgy csinálják, mindenki hozzáadja, amit tud. de nagyon érdekesen és szerintem példaszerűen dolgozunk együtt, és semmiféle hierarchia nincs. Az első perctől kezdve így van, és nagyon jól működik, tehát nincs vezető, nincs havi felelő, semmi nincs, hanem összegyűlünk havonta egyszer valakinek a lakásán, mindig viszünk és készítünk finomságokat, eszegetünk, beszélgetünk, és közben valahogy összeáll a következő szám meg a terveink, tehát valahogy így működünk. Ez eléggé piszkálja a férfi világ csőrét, állandóan keresik, hogy ki az igazgató, az elnök, tudom kicsoda. Nekünk ez borzasztóan tetszik, hogy ez így működik. Szeretünk együtt lenni, és élvezzük a közös munkát, és szerintem ez egy fantasztikus jó dolog.
És én hallottam róla, hogy van egy olyan projektetek, ez az elmeséletlen történetek. Én erről szeretnélek majd kérdezni, de először egy valami zenét játszunk. Hoztál nekünk zenéket, nem tudom, hogy mi az első, vagy tudjuk, hogy mi az első, vagy hagyjuk, hogy játsszák be, és akkor utána mondjuk meg, hogy mi az.
Jó, legyen így.
Jó, akkor zene.
Ich blonde im Ghetto von Gesso zu Gesso und kenne gefühle kein Ort. Wie toll ist mein Liebe, wie trockt mein Arriebe, Menschen sagt heute ein Wort. Es läuft euch mein Heim, jetzt der Himmel, der Blöde, wo je hab ich jetzt der Fuhl. Ich steh wie ein Bettler bei jedem Teuer und bettel ein bisschen Sohn. Fliehen, nicht zu mein Treue und bring meine Liebsten, mein Treuen zurück. Frühling, auf deine Flügel blähe und nehme mein Herz mit und bring es zu mein Glück. Frühling, auf deine Flügel blähe. Zu der Arbeit vorbei unser Stiebel in Treuer, der teuer vermacht. Der Tag erzählt er, die Blumen verwelkte, seit Janne, vor uns ist euch Nacht. Vermacht euch zurück, wächst es neue, der Treuer, und da hast du liebster gewahrt. Und da in dem Schotten noch kennt ich dein Trottis, flext kusch mich Liebe und zart. Frühling, nimm zu mein Treue und bring meine Liebsten, mein Treuen zurück. Frühling, auf deine Flügel blähe und nehme mein Herz mit und bring es zu mein Glück. Hajor der Frühling, gor früh angekommen, zerblüht hat sich Pinkschaft noch dir. Ich seh dich wie itzt der Balladen mit Blumen, a Freudiger gehst du zu mir. Die Sonne hat vergossen, die Welt heint mit Strahlen, zerstrotzt hat die Erde sich in Grün. Mein Treuer, mein Liebster, wo bist du verfallen? Du gehst nicht heraus von mein Sinn. Frühling, nimm zu mein Treue und bring meine Liebsten, mein Treuen zurück. Frühling, auf deine Flügel blähe und nehme mein Herz mit und bring es zu mein Glück. Blue, yeah. Oh, nimm mein Herz mit
kit hallottunk? Mert...
Az egyik kedvencem volt Hava Albenstein, aki egy Izraelben élő és jiddis nyelven énekelő énekesnő. Azért hoztam csupa női énekest, hogy lássuk, hogy milyen jók, hogy van ilyen, de hogy mennyiben más egy női énekes valamivel tud hozzátenni, itt speciál a Klezmatics együttesnek a zenéhez, aminek is szegényebbek lennénk.
És közöbben futol.
Megjöttem.
Szőn Edina, mintha most már nem kell szinkronizálni itt van élőben.
Magyar hangja.
És,
beteg vagyok. Ha valaki nem ismerné fel a hangom, beteg vagyok.
Térve a mai témánkra, az elmeséletlen történetekre lennék kíváncsi, hogy mit jelent ez, kik ezek, akiknek az elmeséletlen történeteit elmeséltek.
Arról beszéltünk az előbb, ez nem szól.
De szól,
hallok. Akkor jó, arról beszéltünk az előbb, hogy, hogy úgy kezdődött az Eszter Táska, hogy minden hónapban női témáról cikkeket írtunk a Szombat című lapban. Aztán egyszer csak úgy kezdtük kinőni és más dolgokkal is foglalkozni. Az elmeséletlen történetek ötlet úgy született, hogy a Zsidó Múzeum rendezett egy nagyon érdekes kiállítást nyáron, a Zsidó nő címen, és ehhez készült egy katalógus vagy tanulmánykötet is, ahol az Eszter Táska tagja is írtak. És én azt a feladatot vállaltam el, hogy a női írókról írok, a zsidó női írókról, és ahogy nézegettem a hosszú névsort, mert névsor hosszú volt, akikről kiállítási anyagú és látható volt a múzeumban, de alig találtam olyan írónőt, aki zsidó és női témáról írt volna. Vagyis valójában, ugye itt zsidó származású és női származású írókról beszélhetünk, de se a női témáról nem írtak, se a zsidó témáról. És akkor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy hogy van ez, hogy én a saját családomból is annyi érdekes történetet tudok a nagymamámtól, meg a mamámtól is, de ilyen történeteket egyáltalán nem olvastunk, hogy hogy élték meg a nők például a koncentrációs tábor. Hogy hogyan érték meg a bujkálás, hogyan érték meg, akik baloldaliak voltak, azt, hogy bekerültek a valamelyik cionista mozgalomba, vagy a kommunista mozgalomba.
De hogy miért és fosz, hogy fontos ez a distinkció?
Igen, most pedig először a történészek jöttek rá, akik holokauszt történeteket gyűjtöttek élőszóban, és oral historiet, hogy a nőknek másfajta történeteik vannak. Megint a nagymamámra utaljak, hogy a nagymamám olyanokat mesélt, hogy hogyan szerzett valahogy élelmiszerért cserébe cérnát, amivel kihímezte a rabruhájának a galériát. Ezek elképesztő történetek, az életerő így működik egy nőben. De hát tudjuk a saját magunkról is, hogy másképp működünk, több mindennek tudunk örülni talán, mint a férfiak, ezért strapabíróbbak a nő, gondolom én, és lehet, hogy ezért élnek tovább, több az örömforrás. Nyilván ennek az az oka, hogy eleve több mindenre kell figyelnünk, ugye meg gyereket szülünk, gyereket nevelünk, és végezzük a dolgunkat, és tartjuk a fél hozzánk, de az a férfiakban a lelket kell. Tehát valószínűleg ennek van valami oka, hogy miért így van. És ezért a nők máshogy mesélnek, és más dolgok a fontosak, a hangvétel is más, a témák is mások, és ugyanúgy, ahogy a Hával most egy nélkül szegényebb lenne a klezmer zene, nyilvánvalóan női történetek nélkül az elbeszélés irodalom sokkal-sokkal szegényebb lenne.
Nekem eszembe jutott egy történet, amit én nem is tudom, hogy itt ezen körülmények között az Eszterrel elmondtunk-e már, és tudom, hogy neki is megmaradt a fejében egy holokauszttal kapcsolatban és a nők szerepe. Volt nekünk egy történelem tanárnőnk a gimnáziumban, és ő mesélte, hogy az ő nagymamája úgy tudta megőrizni női méltóságát a holokauszt alatt, hogy ő minden nap kimosta a bugyját.
De hogy abban a megadott fejadag vízből, tehát hogy ő a felét elrakt, és hogy a másik feléből meg kimosta az alsónemét, és egyébként ez tényleg...
És én azóta is, engem ez az egész történet így végig is, én nem ismerek több ilyen történetet, úgyhogy ha tudsz még mondani ilyet, ami talán erre egy picit hasonló, akkor ez engem nagyon érdekelne. Másrészt pedig az, hogy a tisztaság a nőknek milyen erőt ad ahhoz, és milyen túlélési lehetőséget, talán ők ebből ismerítenek egy picit többet, mint a férfi. Nem tudom, nem akarok összehasonlítani, mert nem értek hozzá. Minden esetre szerintem ez egy nagyon megragadott történet, hogy tudsz
nagyon. Még ilyet. Tudok, hallottam néhány ilyen történetet, sőt olvastam is egyet, ahol a gettóban egy anya vigyázott arra, nem csak, hogy a saját családjában mosakodjanak, hanem az összes szomszédok is erre buzdította, mert hogy azok maradnak életben. Ez is egy érdekes kérdés, de nem tudom, hogy történészek erre tudnak-e választ adni, hogy vajon az úgynevezett muzulmánok között, akik már élet-halál között voltak a koncentrációs táborban, vajon nők is voltak-e, én csak férfiakra emlékszem hirtelen, persze azért, mert a férfiak írták meg a történeteket, ugye kertésznőkről nem írt, vagy
Ez nagyon érdekes ez a szó, mert az anyukám ezt használ, az én anyukám még tud jidisül, és egy kicsit más kiejtése, de használja ezt a szót, de minden alkalommal férfiakra használja.
Igen, hogy ez érdekes, igen. A nagymamámnak egyébként még olyan története is van, ami a hiúságából adódik, ami teljesen elképesztő, hogy amikor már felszabadultak Dachauban, de még ott kellett maradni a táborban, mert nem tudtak hazautazni, akkor megfájdult a foga és földagadt az arca. És hát ez így volt, nem akart én mutatkozni, és hogy feküdt napokig a emeletes ág felső részén. és szóltak a szobatárs, baraktársnők, hogy egy fiatalember keres. A nagybátyám volt a másik fia, aki rátalált egy másik koncentrációs táborból. Nagyon nem azt mondta, nincs az Isten, hogy ő egy férfi előtt mutatkozzon. Ilyen állapotban is nem ment ki. Na most azért nem ment el fogorvos, ott a táborban voltak fogorvosok, ez is elképesztő történet, hogy csak magyar fogorvos lett volna, de nem bízott annyira bennük, mint a német fogorvosban. Mondja, a német koncentrációs tábor, a haláltáborban. Na most ezek után nem is ment ki, és a nagybátyámnak kellett berontani, és együtt találtak egymással. Szóval az fantasztikus az életösztön, és fantasztikus a nők. Na most ez egy olyan erős nő volt, ugyanakkor, miközben ilyen hiú volt, mindig most értem gyerekkoromban, hogy pontosan tudta, hogy mindkét fia az illegális ellenállási mozgalom tagja, és hogy egymás előtt verték őket a Margit körúti fogházban, mielőtt még deportálták volna őket, és a nagymamám ugyan soha az életben nem politizál, de rájött, hogy ártana fiainak, ha bárkit is beárulna, és senkit nem árult be. Úgyhogy amikor kellett, akkor erős asszony volt. Na most ezek a történetek nincsenek megírva, de sok minden más sincs. Engem az is borzasztóan izgat, pont most jelent meg egy érdekes könyv a Haluc mozgalomról, ugye a cionista ellenállási mozgalomról, Asher Cohen izraeli történész könyve, és ugye ebben sem esik szó nőkről, és egyáltalán nem tudjuk, hogy például ezekben a mozgalmakban a nőknek mi volt a szerepük, hogy tényleg teljesen egyenrangúak voltak, hiszen tudjuk a túlélőktől, hogy sokan éppen azért keresték a mozgalmakat, ezeket a mozgalmakat, mert az egyetlen esély volt a nők számára, hogy megvalósítsák magukat, hogy egyenrangúak legyenek, de hogy pontosan mi volt a feladatuk, azt nem tudjuk. Elhangzott a könyv bemutatóján egy félmondatban, az egyik bevezető beszédben, aztán pont Pető Andreájában, hogy valószínűleg a nők olyan vakmerők voltak, hogy például nagyon jól lehetett ezért összekötőnek, hírvédőnek használni őket, de nem tudjuk pontosan, hogy miért. És eszembe jutott, hogy van egy nagynéném, nagybátyám felesége, az előbb emlegetett nagybátyám felesége, aki Párizsban volt partizán tínédzser korában, 10 éves korában szüleivel együtt emigrált a Grenoble-ban, és hogy ő vitte a makizároknak a hírt a faluból oda és vissza, fegyvereket is vitt, és röplapokat is vitt, és hogy mesélte, ezt az egy történetet tudom róla, mert sose kérdeztem meg a részleteket, most érdekelni kezdett hirtelen, hogy mindig megállították őt, amikor a demarkációs vonat átlépte, és mindig kérdeztek a német katonák, hogy na mit viszel kislány, 15 éves volt, és akkor mindig mondta, hogy röplapot és fegyvert, és akkor megpaskolgatták a fenekét, és nevetgéltek, és engedték tovább. Na most ez egy borzasztó érdekes, hogy ez egy érdekes női szerep. Na most egyetlen egy olyan könyvet sem tudok,
hogy ezt megírták volna.
Igen. Na most innen jött az ötlet ebből a zsidó kiállításból, hogy ezek a történetek lehet, hogy azért nincsenek megírva, noha léteznek még, és sok ember mesél a családjában, van, aki soha nem tudja, kinek elmesélni, de még megvannak a történetek, hogy talán a nők azt gondolják, hogy az ő történeteik nem annyira fontosak, hogy ugyan ez senkit sem érdekel, ezek is irreleváns apró dolgok, és hogy a nőkbe beleszorulnak dolgok, hiszen a történészek is férfiak többnyire, ugye, és a világirodalom nagyja is. Ugye egy nagyon érdekes cikket olvastam, ez irodalomról szólt, aminek az a címe, hogy az irodalomban is csak a méret számít. És arról szólt, hogy valószínűleg mindig egy háború és béke méretű és nagyságú könyv nyeri meg a Nobel-díjat, és a nőknek kisebb az esélyük erre, mert a nők kisebb dolgokról szoktak írni, ha írnak, és ha jót is írnak. Ugye terjedelme és kisebbre meg az apróbb, az élet apró problémáiról. De hát tudjuk, hogy az irodalomban nem a méret számít mégsem, és hogy nagyon kell becsülnünk az ilyen történeteket.
És hol találjátok a riportalanyaitokat?
Na most nem riportalanyokat kerestünk, hanem egy felhívást intéztünk augusztus végén, és azóta egyfolytában, a szombatban, a weboldalunkon, és mindenhol, ahol tudunk, nőtársainkhoz, hogy az élet bármelyik aspektusáról, szakaszáról írjanak nekünk történeteket, olyan hosszúságban, amit el lehet mesélni egy ültőhelyünkbe, tehát ez írásban tudom, 4 és 10 oldal, vagy 2 és 10 oldal közötti történet, és hogy minden érdekes az, hogy hogyan éltek a zsidók a családban valaha, hogy milyen volt az iskola, hogy milyen volt a szerelem, hogy milyen volt a házasság, a szülőség, az emigráció, a disszimiláció, mindenféle.
Csak régi történetek?
Nem, abszolút nem, régiek és újak, tehát bármilyen történet, és hogy nagyon érdekes, hogy rögtön az első felhívásunkra nem zsidók is küldtek nekünk történeteket, amik arról szólnak, hogy a zsidókhoz hogyan viszonyulnak.
De jó.
És nagyon, nagyon fantasztikus történetek születtek meg, az első 5 történetet felolvasom, felolvastuk a Zsidó Múzeum női kiállításának a záró estjén, szeptember 1-én, és fantasztikus sikeres volt, nagyon megható volt a kiállítás maga is, vagy a felolvasó est maga is, a szükségből kovácsoltunk erényt, hogy nem volt ott elég szék és ülőhely, ezért otthonról hoztunk szőnyegeket és párnákat, neki a földön ült, és mivel intim dolgokat olvastunk föl, hogy ezért senkinek ne legyen lámpaláza, nem használtuk a villanyégőket, hanem kis mécsesek égtek, és aki éppen olvasott, az zseblámpával megvilágította a könyvét.
De mindenki a saját történetét
olvasta? Mindenki a sajátot, kivéve egyetlen egy nénit, aki már 80-on fül van, és nem tudott volna följönni a lépcsőn, és a lány olvasta az ő történetét. Ez is egy nagy megrázó dolog volt. A lánya, aki egyébként Surányi Vera, az Eszter táska barátja, aki a filmklubunkat vezeti éppen, hetekig gyakorolta otthon, hogy tudja úgy elolvasni, hogy ne fakadjon sírva, mert nagyon megrázó történet. Mert egy olyan történet, amiről szintén nem olvastunk még irodalmi művet, hogy jött haza Auschwitzból, a szülővárosában, és a gyerek nélkül jött vissza, és hogy találkozott össze az utcán rögtön a megérkezése után a férjével. Borzasztó megrázott történet, erről se tudunk semmit. Ugye a hazatérésekről egyáltalán nem tudunk, a férfiak se sokat írtak, de aztán, hogy egy nőnek hogy lehetett mindezt túlélni, és hogyan teltek az első órák és az első napok, ezek teljesen hiányzik.
Nagyon érdekes, az én nagymamám mesélt, ők kárpátaljai a családom, és a nagypapám, akit én nem ismertem, szóval nálunk egy kicsit ilyen idősebb a családnak ez a része, ő neki volt egy felesége, és őt elvitték, és a gyereket, és megölték, és egyedül visszajött, és a nagymamám mesélte, hogy amikor visszajöttek, akkor ott mindenki az első pár hónapban összeházasodott, és új családokat alapítottak, és hogy szerintem ez is nagyon érdekes, hogy az emberekben annyira élt a túlélési ösztön, hogy akkor ott nagyjából akik egy picit szimpatikusak voltak egymásnak, azok összeházasodtak, és nagyon jó házasságok kerekedtek ebből.
És beszéltek a te családodban a szüleid az előző házastársukról, vagy előző családjukról?
Hát a nagyszüleim. Ugye a nagymamámnak nem volt, tehát ő fiatal lányként került lágerbe, a nagypapám pedig nagyon, tehát én nem is ismertem, olyan hamar meghalt, de én azt tudom, hogy a megölt lányának a neve lett az új családjában az első lányának a neve. Tehát olyan szinten, hogy önnek Julika volt a lánya, akit megöltek, és az én nagynénémet Julikának hívják, tehát az egyértelmű, egy furcsa is valahol.
Ismerjük egy Dina Várdi nevű, jelenleg Izraelben élő pszichológus nőnek a könyvéből.
Ez a
könyvéből, ez micsoda óriási terhet ró a névviselőjére, mert hogy az az elvárás vele szemben, hogy ugyanolyan legyen, mint a halott, ugyanolyan nagyszerű, sőt, mindenben lépjen túl, és mindenben legyen.
Tehát ez egy kicsit van, és a zsidó hagyományban ennek nyoma, tehát hogy ezért így szoktak, vagy gyakorta kapják meghalt családtagok nevét, vagy legalábbis a zsidó nevét az új szülő gyerekek, és az úgy, szerintem ugyanekkora teher van.
Igen, és a Dina Várdi szerint az emlékmécses gyerekek élete másmilyen. Erről beszélünk, szintén nagy hiány van a második generációs elbeszélésekben, vagyis a holokauszt túlélők gyerekeinek a történeteiben. Ma már a világon vannak ilyen második generációs körök, én Amerikában találkoztam először ilyennel, ahol összegyűlnek olyan idézőben gyerekek, hát ma már 40-50 évesek ezek a gyerekek, akiknek a szülei holokauszt túlélők, mert rájöttek, hogy a saját életükben olyan problémával kell szembenézniük, amit nem tudnak megosztani az osztálytársaikkal, vagy barátaikkal, a nem holokauszt túlélő gyerek osztálytársaikkal, barátaikkal, és hogy 70-es évek óta szerveznek ilyen köröket.
De ma itthon is van egyébként, azt hiszem, egy kút alapítvány, aki azt hiszem, hogy térítésmentesen pszichológusok, nem tudom mikor, de ennek utána kéne nézni, lehet beszélgetni.
Igen, hirdetik rendszeresen, és minden évben tartanak konferenciát.
És a Bálintházban van talán, azt hiszem,
igen. Nagyon hasznos is lehet szerintem, mert nagyon sokszor hallunk erről a harmadik generációs problémáról is.
Hát ezt nem lehet lezárni, szóval valóban ez egy olyan probléma, ami nem, tehát így nem felszabadulás után nem vágtuk el ezt.
Nem, mert nyilvánvaló, hogy a szülők másképpen viselkednek. Egyébként érdekes volt látni Amerikában, hogy az ottani túlélők gyerekei másmilyenek, mint akiket én ismertem, mert hogy valójában az én barátaim, barátnőimnek is ugyanilyen családja volt, mint nekem, csak gyerekkoromban ezt nem fogtam fel, és szinte sehol nem volt nagyszülő. És hát mindenkinek volt valahol a szülője, de erről akkoriban még nem beszéltünk annyira. És hogy az derült ki számomra, hogy nyilván azért másmilyen, mert hogy az Amerikában élők, de még az Izraelben élők is emigránsok voltak, vagy később jöttek, és ezért ők a társadalom perifériára kerültek. Nálunk viszont inkább érvényesül az, amit a Dino Várdi is ír, hogy egyes emlékmécses gyerekek vezető szerepet vállalnak magukra, hogy például a legtöbb barátom ősvezető volt, vagy kisvezető volt, most ugyanilyen típusú gyerekek megtalálhatók a Somérban, tehát ez ugyanaz a típus, akik szervezgetnek, tehát valamiféleképpen úgy kompenzálják azt, ami a szüleikkel, vagy a nagyszüleikkel történt, hogy ők nagyon aktívan a kezükbe veszik a sorsukat, hogy ez is egy borzasztó érdekes dolog.
Meg az emlékmécsesekre jut eszembe, én nagyon régen olvastam ezt a könyvet, talán több 5-6 évvel ezelőtt, úgyhogy már olyan nagyon nem emlékszem, de pont a női szerepekre, hogy milyen anyák lettek a holokauszt túlélőkből, hogy vagy nagyon-nagyon óvták a gyereküket, vagy inkább el is taszították szinte maguktól, és ez is szerintem egy nagyon érdekes vonulata lehet még ennek a nő-anya szerep a háború után.
Igen, van egy nagyon érdekes könyv, Helen Epstein, amerikai szerző, a szerzője, írónő, hogy ő hozta a köztudatba a holokauszt gyerekei kifejezést is a 70-es években. Ő először a saját barátaival csinált interjúkat arról, hogy milyenek voltak a szüleik, főleg a mamájuk velük, és a saját élettörténetet is leírta. Ez magyarul nem jelent meg, de egyetlen egy fejezetet lefordítottam, ami megjelent ebben az antológiában, és ami előtted van, Eszter, az itt nincsenek pillangók című mai zsidó próza antológiában, amit én szerkesztettem, és megjelent ez a Szombatban is, azt hiszem ez a fejezet belőle. Nagyon érdekes, egy családi vacsoráról szól a történet.
Igen, igen, amiben
mindenki őrjönk, mármint a szülők, valami módon, és hogy mindenképpen tömni akarják a gyerekeiket. És úgyhogy ezek azok a típusú szülők, akik soha nem tudják elfelejteni az éhezést és a nélkülözést, és hogy például azért borzalmasak, mert a szülei nagyon-nagyon ránehezednek a gyerekeikre. Érdekes módon ennek van egy párja, ennek a történetnek, és talán azt olvastad Héberül, ami a Dávid Grossman nevű izraeli. Nagyon hasonlít a kettő. Ugye abból is fordítottam egy részt, és az is egy vacsora történet. Érdekes módon.
Akkor pont, hogyha a Grossman nevét említed, hogy a zene után, a zenéjünk egy kicsit, beszélgethetnénk kortárs zsidó irodalomról.
Akkor előtte hallgassunk megint egy kis zenét. A műsorunk kezdetén is Máka és Jós dúóját hallottuk jiddisül. Most egy másik nagyon szép dalukat hallgassuk meg.
Mi harnar ide anni, mai de anni. Mai de anni.
Zünk Pécsi Katalin, Eszter Táska. Eszter Táskából. Jó, akkor tényleg, mert gyorsan látjuk, hogy bele kell csapnunk a lovak közé, hogy mégis, te hogyan definiálnád a zsidó irodalmat? Ha már zsidónői irodalomról beszélünk, akkor mitől lesz valami zsidó irodalom?
Bonyolult kérdés, ugye? Mert általában a nyelv alapján szoktuk eldönteni, hogy valamilyen könyv, a francia, vagy az orosz, vagy a magyar irodalomba tartozik, de erre is vannak ellenpéldáink. Ugye, hogy tehát a nyelv nem döntő feltétlenül, a származás meg még annyira sem, hiszen ez nem irodalmi téma, hogy valakinek mi a származása. Én azt mondom, azt gondolom, és az antológiám szerkesztésekor is ez lebegett a szemem elől, hogy az tartozik a zsidó irodalom körébe, ami arról szól, hogy milyen zsidónak lenni, tehát ami a zsidó irodalom létformájáról szól, ami ezzel a problémával viaskodik. Egyébként csak egy biológiai téma, vagy életrajzi téma, hogy valaki zsidónak született. Ugyanezt gondolom a női irodalomról is. Ugye, hogy az a női irodalom, ami a női létformával foglalkozik.
De hát akkor elképzelhető, hogy mondjuk nem zsidó írja azt az írást, ami esetleg bekerül, mert mégis zsidó létformával foglalkozik?
Igen, előfordul, és így is van, és az antológiámban is van egyetlen egy kakukktojás, egy lengyel szerző. Ugye, a kővilág szerzője, mert kikerülhetetlen volt. Ugye, mert hogy olyan dolgokat mond a zsidókról, arról, hogy hogyan látták a nem zsidó foglyok a zsidókat, hogy a könyves polcomon is, ugye, ott van Boroszki könyve, a zsidó irodalom polcon is ide kívánkozott. Igen, ez egy probléma. És valószínűleg, hogy ha szerkesztenék egy női irodalmi antológiát, abban is nagyon el tudom képzelni, hogy férfi szerzőt is beletennék.
Akkor most ennek kapcsán jöjjön a játék. Hallunk egy szignált a Balástól, és akkor felteszik a kérdést.
Játék!
Akkor, ahogy mindig szoktuk, a vendégünk teszi fel a kérdést.
Maradjunk stészterűek, írónökről, zsidó írónökről szól a kérdés, hogy volt-e olyan zsidó írónő, aki Nobel-díjat kapott? Ha igen, ki?
Borzoljam már a kedélyeket, és felpörgessem egy kicsit a műsorunkat. Elárulom, hogy két férfi hallgató azonnal betelefonált, és megmondta a megfelelő választ. Nelly Sachs az egyik írónő, és Nadine Gordimer a másik. Két telefonálót szeretettel vendégül láttuk a Cirko Gejzír moziban, az Eszter Táska Feminista Filmklubjában.
És akkor most jön a Kata, és egy könyvajánló.
Könyvajánló, illetve programajánló inkább.
Igen, akkor jó, kezdjük a programokkal. Tehát az Eszter Táska állandó programjai, az egyik az elmeséletlen történetek felolvasása, erre akkor kerül sor, ha összegyűlik megint egy estre való. Szerintem február-március tájára megint itt tartunk. Mindig meghirdetjük a Szombat című újságban, továbbá van egy weboldalunk, aminek az a címe, hogy www.nextwave.hu, dőlt vonal Eszter Táska, ezen mindig láthatják a legközelebbi programjainkat. Aztán állandó programunk a Feminista Filmklubunk. Ide is szeretettel várunk minden érdeklődőt, a pontos film címét kör e-mailekben küldjük ki.
A következő vetítésünk, ezt most mondom, 2003. december 21-én, tehát a következő filmvetítésünk január 11-én, vasárnap 3:30-kor lesz a Cirko Gejzír moziba, és a filmünk egy fantasztikusan érdekes film lesz, ami kuriózum, mert Magyarországon nem vetítették, lehet, hogy nem is fogják. Margarita von Trotta filmje lesz, de már lók el erről most többet. Lehetne ezentúl rendszeresen értesítést kapni a filmku programjainkról, illetve egyéb programjainkról. Ugyan nekünk e-mailt az estertaska@freemail.hu e-mail címre. Akkor ezentúl mindig értesíteni fogjuk, ha bármilyen programot tartunk, szervezünk. A másik nagyon fontos programunkról, vagy egy projektünkről, ez az elmeséletlen női elbeszélések program. Továbbra is gyűjtjük meg a történeteket, és január végére tervezzük az újabb nagy felolvasóestet. Tavasszal pedig az elkészült anyagból szerkeztünk egy kétnyelvű angol-magyar nyelvű kötetet. Nagyon örülnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk még, és az eddig rejtegetett, eldugott, vagy csak dédelgetett történetüket megírnák végre, és elküldenék nekünk. Különösen nagyon-nagyon várunk olyan történeteket, amelyek a cionista ifjúsági mozgalomról szólnak, akár a háború előtt, akár a háború után. És nagyon örülnénk, hogyha olyan történeteket is kapnánk, amelyek arról szólnak, hogy a háború utáni zsidó generációk, főleg anyák és lányok kapcsolata milyen egymással. Ez egyébként egy olyan izgalmas téma, hogy ez lesz az újabb nagy elmeséletlen történet tervünk. Lányoktól várunk majd önvallomásokat, amelyben arról írnak, hogy hogyan alakult az anyukkal való kapcsolatok, hogyan viaskodtak az anyafigurával, az anyával, mint mintával, hogyan váltak azzá, amik lettek. Tudjuk nagyon jól Virginia Woolftól, hogy mi nők anyáink által lettünk azok, amik most vagyunk.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és igazán azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt tartalmas. Ez a mai beszélgetés, és tartalmas is, és reméljük, hogy lesz alkalmunk még egyszer majd más témában itt találkozni.
במילימטר שביני לבינך אין מקום והאור הופך כחול